Esik az eső, emiatt arrafelé néhány járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 29, a Tisza tó pedig 27 fokos. Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik majd.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolat.
A pontos idő 20 óra 37 perc, a mikrofonnál Tóth Béla, labdarúgással folytatjuk a körkapcsolást. Vasárnap következik a világbajnokság utolsó mérkőzése, a döntő Spanyolország és Argentína között. Kreisz Bálint összeállításából kiderül, hogyan jutottak el ide a csapatok.
Június 11-e óta 102 mérkőzést játszottak le az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezési labdarúgó világbajnokságon. Ez azt jelenti, hogy már csak a két legfontosabb találkozó van hátra. A bronzmérkőzés és a döntő. Négy csapat, amelyből egy világbajnok lesz, másik kettő éremmel távozhat, és lesz egy, amely hiába jutott el az elődöntőbe, végül hoppon marad. Argentina vagy Spanyolország lesz a 2026-os világbajnok. Avagy a kérdés, amely vasárnap estig foglalkoztatja a futballszurkolókat. A két csapat nagyon más úton jutott el a döntőbe, ezt fogjuk felidézni a következő percekben. A spanyol válogatott némi meglepetése gól nélküli döntetlennel kezdett a zöldfoki köztársaság ellen, ugye már több mint egy hónap eltelt azóta, de talán még sokan emlékeznek az afrikai ország kapujában álló Vozinha bravúrjaira. Luis de la Fuente együttes ezt követően magasabb fokozatra kapcsolt, Szaúd-Arábiát 4-0-val ütötte ki, és Uruguay ellen is nyert 1-0-ra, így elsőn jutott tovább. A csoportkör végén így értékelt az Uruguay ellen gólszerző Alex Baena. Tudtuk, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz, meg kellett mutatnunk, hogy tudunk küzdeni. Az életben maradásért ment Uruguay, és nekünk erre kellett készülni. Nem most játszottunk a legszebben, de ezúttal ez a taktika kellett. Ez a harmadik gólom a spanyol válogatottban, lehet, hogy az egyik legfontosabb is, de az biztos, hogy nagyon büszke vagyok rá. Csoportgyőztesként jutottunk tovább, várjuk az egyenes kieséses szakaszt. Az egyenes kieséses szakaszban is magabiztosan menetelt a spanyol válogatott. A legjobb 32 között Ausztria ellen 3-0-ás győzelem mellett meg a továbbjutás, majd jöhetett a 8. döntőben a dél-európai rangadó Portugáliával. A 91. percben a csereként beálló Mikel Merino döntött el a továbbjutás sorsát, a spanyolok 1-0-ra nyertek, ezzel összetörve Cristiano Ronaldo VB álmait. A sikert követően Mikel Merino nyilatkozott.
Óriási megkönnyebbülést érzek. Néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy itt lehetek a sérülésem miatt. Most pedig itt állok, a pályafutásom egyik legboldogabb pillanatát megélve. Eszembe jutnak azok a nehéz hónapok, és mindazok az emberek, akik végig mellettem álltak. Azok, akik akkor is hittek bennem és bíztattak, amikor én már elveszítettem a hitemet. Ezért most úgy érzem, hogy minden kemény edzés, minden fájdalmas pillanat, minden kétel megérte.
A spanyolok kapusa Unai Simon egy rekordot is megdöntött a tornán, hiszen közel 650 percet hozott le úgy a világbajnokságon, hogy nem kapott gólt. Ez a sorozat a belgák ellen tört meg, Charles de Ketelaere volt eredményes az első félidő hajrájában. A középpályás találat előtt Fabián Ruiz is betalált, ezt követően hosszú ideig nem esett gól, úgy tűnt egy-egyen zárul a rendes játékidő. Azonban Merino 88. percben ismét beköszönt, ezzel újból tovább lőtte a csapatát. Hallgassuk meg, hogy közvetítette ezt a találatot a spanyol RNE rádió.
Atlético Marcí balón, pégale, ¡pau! ¡Oh, paró! ¡Paró! ¡Y viene! ¡Nico Williams para marcar!
Most ismételten Mikel Merino értékelését hallják.
Nos, hogy is érezze magam? Boldog, még nem esett le. Azt hittem, hogy jó sokáig tart majd, de megint csak bekövetkezett. Úgy tűnik, hogy nincs véletlen, mindig fel kell készülni, és bekövetkezett persze. Nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon boldog. Hozzá lehet ez szokni, és lehet, hogy továbbra is így folytatódik? Bárcsak így lenne a folytatás is. Meglátjuk, hogy mi szállik majd még két mérkőzés a világbajnokságból. Ez gyakorlatilag egy valóra vált álom.
Az elődöntőbe a világranglista első négy helyzetje jutott el, Spanyolországra, Franciaország várt. Előzetesen talán Didier Deschamps válogatottja számított esélyesebbnek, de a pályán máshogy alakultak az erőviszonyok. A spanyolok nagyszerűen futballoztak, és végig kézben tartották a mérkőzést, végül 2-0-ra nyertek, és 2010 után ismét bejutottak a döntőbe. Pedro Porro értékelése következik.
Hát egy valódi álom vált ezzel valóra. Tényleg erről csak álmodozhattam korábban. Annyira, de annyira boldog vagyok az egész csapat miatt, a csapat hozzáállása miatt az elejétől a végig. Azt gondolom, hogy nagyszerűen játszottunk az egész mérkőzésen. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy bejussunk a fináléba. Tisztában voltunk vele, egy nagyon kemény ellenfelünk van, amelyik nagyszerűen játszik. De hát ez a mi csapatunk, ez nem rólam szól, hanem gratulok mindenkinek, mert nagyszerű mérkőzést játszottunk. Igen, és olyan te is mondtad, a világ egyik legjobb csapat az egyik legjobb esélyes, hanem a legnagyobb esélyes ellen nyertetek, amely nagyszerű csoportkörön van túl, és egyszerűen nem adtatok elég teret a franciáknak. Így van, abszolút mértékben tisztában voltunk vele, hogy az egyik kulcsa a továbbjutásnak az, hogy egész egyszer legyen nálunk a labda. Ha megszerezzük, akkor gyorsan támadjunk le, és ez sikerült is, nagyon boldogok vagyunk. Hogy érzed magad, hiszen láttuk, hogy nem voltál a végén teljesen komfortos, cserét is kértél. Szerintem ez normális ebben a helyzetben, egy ilyen mérkőzés során egyszer nem tudtam már többet a pályán tölteni, és hát ezért is vagyunk 26-an, hogy egész egyszerűen megoldjuk az ilyen szituációkat. Itt valóban a keretről van szó, meg a Sorrente is nagyszerűen teljesített, úgyhogy ez tényleg az egységről szól a csoportról. 5 nap, és aztán már ön is a világban, aki döntő. Még én is lövörös vagyok. Hát most először még pihennem kell, ez egészen biztos. Nagyon-nagyon fáradt vagyok, de természetesen a felkészülés, a regeneráció, ami most innentől megy.
A spanyol válogatott lejátszott 7 mérkőzést, 13 lőtt gól mellett mindössze egyet kapott. Elképesztő mérleg. Ezzel szemben az argentin válogatott rögös úton jutott el a döntőig. A címvédő a csoportkörben még magabiztosan menetelt, Algéria ellen Messi mester 3-asa után 3-0-val, Ausztria ellen Messi duplájának köszönhetően 2-0-val, míg Jordánia ellen 3-1-el zárt, így első helyen végzett. A csoportkört így összegezte a válogatottat irányító Lionel Scaloni.
Sikerült játékperceket adnunk olyan játékosoknak is, akik korábban még sosem léptek pályára VB-n, és ők ezt igazán megérdemelték. Nagyon jó meccset játszottak, és végtelenül boldog vagyok, hogy mindenkinek tudtam perceket adni, mert ez rendkívül fontos. Különösen Lo Celso esetében, aki először játszott világbajnokságon. Nem is akárhogy. Nyilván Messivel is igazán elégedett vagyok. Kiváló esténk volt.
A magabiztos csoportkör után talán kevesen gondolták volna, hogy milyen nehéz lesz az egyenes kieséses szakasz Argentínának. A 32 között a zöldfoki köztársaság kétszer is kiegyenlített. Az egyik gólt a Puskás Akadémia légiósa, De Ruy Duarte szerezte, így kiharcolta a hosszabbítást, amit nagy nehezen tudott megnyerni a címvédő. A végül megmenekülő argentinoktól a csapatkapitány Lionel Messi értékelt.
Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen a zöldfokiak sem Uruguay, sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt, és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni. Tudtuk, hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, de a mi csapatunk ebben nagyon erős. Elfáradtunk, ezért a legfontosabb most az, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk.
A nyolcaddöntőben Egyiptom ellen lépett pályára a dél-amerikai válogatott, és az afrikaiak Ibrahim és Zico góljának köszönhetően a 67. percben már 2-0-ra vezettek. Még a 79. perc is úgy kezdődött, hogy két találat volt a különbség a felek között, de jött a dráma. Az első félidőben 11-es fronton Lionel Messi előbb gólpasszt adott Romérónak, majd lőtt egy gólt, ezzel 2-2-re módosult az állás. A hosszabbításig viszont nem jutott el a mérkőzés, Enzo Fernández a 92. percben újból beköszönt, így Argentina lehetetlennek tűnő helyzetből fordított. Így közvetítette a találkozó utolsó gólját az argentin La Red Rádió. Most Lionel Scaloni értékelése következik.
Nekem, Ayalának vagy Walternek, az egész stábomnak, akik 20 éven keresztül fociztunk, az, hogy ezeket az érzelmeket ilyenkor újra átélhetjük, az valami hihetetlen. Nem tudom, hogy a többi jegyző mit mondana, de azt gondolom, hogy a többség az ilyen érzelmek, az ilyen pillanatok, az ilyen adrenalin löketek miatt választotta az edzősködést. Az ilyen sikerért élünk. Amikor az ember vesztésre áll, akkor minden arról szól, hogy visszakapaszkodj. Erről szól az egész életünk. Messit illetően pedig mindenkinek azt mondom, hogy ez vele kapcsolatban nem csak a mostani tornáról, hanem a jövőről is szól, hogy azok, akik körülötte vannak, akik a padon ülnek és nézik, ahogy játszik, és nem hisznek egyszerűen a szemüknek, számukra ő egy példakép. Lehet, hogy kihagyott ma egy 11-est, és két gólos hátrányban voltunk, de aztán Messi ugyanúgy kérte a labdát, és folyamatosan próbálkozott. Őszintén szólva, libabőrös lettem ettől. De ez nem csak róla szól, nem csak Messiről akarok beszélni. A többiek is nagyszerűen teljesítettek. Erről szól ez az egész csapat. Ez egy igazi teszt volt, ami mély nyomot hagy az emberben, azokban a fiatalokban, akik egyszer magukra akarják ölteni az argentin válogatott mezét. Megmutattuk, hogy ezek vagyunk mi. Ezt jelenti az argentin válogatottban szerepelni. Akik nem argentinok, talán nem is képesek ezt megérteni, de mi ilyenek vagyunk. Kitesszük a szívünket a pályára.
A negyed döntőben is nehéz dolga volt az argentinoknak. McAllister hiába szerzett vezetést a 10. percben, Endoye a 67-ben egyenlített, és Schweiz utána is jobban játszott. A forduló pont végül Embolo kiállítása volt, a második sárgáját műesésért kapta, ezt követően az európaiak már a 11-es párbaj kiharcolására törekedtek. A 112. percig tudták tartani az argentin támadásokat, ekkor Julián Álvarez volt eredményes. A 121. percben Lautaro Martínez állította be a 3-1-es végeredményt. Lionel Messi értékelése következik. Igen, ez igaz. Mindig különleges élmény a nagy csapatok ellen játszani. Anglia ellen még soha nem fordult elő velem. Ez az első alkalom. Szóval ez egy különleges mérkőzés lesz. Egy világbajnoki elődöntő. Most pihenünk egy kicsit, aztán a felkészülési a főszerep. Nagy erőfeszítések ára jutottunk el idáig, hosszú mérkőzéseket játszottunk egymás után, és hát néha ez meg is látszik.
Como dije la otra vez, siempre compite, siempre va en búsqueda de...
Szerintem ez a csapat, mármint Svájc, ahogy már korábban is mondtam, mindig küzd. Volt benne akarat, de vége felé egy emberrel kevesebben maradtak, és akkor tudtunk elkezdeni szabadabban futballozni. Az volt a cél, hogy hosszabb ideig többet birtokolhassuk a labdát, ők pedig elkezdtek visszahúzódni, és átadták nekünk a mérkőzés irányítását. Nyilvánvaló, hogy számukra az, hogy egy emberrel kevesebben maradtak, teljesen megváltoztatta a mérkőzés menetét. Az elődöntőben Argentina-Anglia ellen lépett pályára, és a szigetországiak megszerezték a vezetést az 55. percben, Anthony Gordon volt a gólszerző. Ezt követően szép lassan Thomas Tuchel együttese visszaállt védekezni, és ez megbosszulta magát. Enzo Fernández a 85. percben kiegyenlített, Lautaro Martínez a 92. percben kiharcolta a döntőbe jutást. A drámai pillanatokat így közvetítette az argentin La Red Rádió. Győztes gólszerző Lautaro Martínezt hallják.
Az az igazság, hogy ez nagyon kemény, ez óriási. Emlékszem, amikor először vettem focicipőt, arról álmodtam, hogy ilyen gólt szerzek. Esküszöm, ezt megálmodtam. Alexisnek megmondtam, hogy gólt szerzek, amikor szóltak, hogy be fogok állni. Nagyon nehéz volt. Sikerült befejelni. Ez a válogatott újra és újra bebizonyítja, hogy milyen fából is faragták.
Az argentinok tehát a 4 egyenes kieséses mérkőzésükből kétszer hosszabbításba jutottak tovább, a másik két találkozón pedig hátrányból fordítva sikerült a rendes játékidőben nyerni. A spanyolok a magabiztosságot és a stabil védelmet képviselik, az argentinok viszont már többször bebizonyították, hogy lehetetlen helyzetből is képesek visszajönni. A kérdés már csak az, hogy vasárnap este kiemelheti magasba a trófát. A bronzmérkőzésen az elődöntő két vesztese, Franciaország és Anglia játszik egymással, így véletlenül sovány vigasz lesz mindkét félnek, ha esetleg a dobogón zár. A rendkedvért röviden vegyük végig a két csapat útját. A franciák a csoportkörben Szenegállal 3-1-et, Irakkal 3-0-át, Norvégiával 4-1-et játszottak. A 32 között Svédországot ejtették ki 3-0-val, a 8-ad döntőben Paraguayt 1-0-ra győzték le, a 4-ad döntőben jött a Marokkó elleni 2-0-as siker, az elődöntőben pedig a spanyolok elleni 2-0-as vereség. Az elveszített mérkőzés után így értékelt Didier Deschamps.
Csalódottak vagyunk, a játékosok is le vannak törve. Nagy céljaink voltak, de el kell ismernünk, hogy ezen a mérkőzésen nem nőttünk fel a feladathoz. Különösen technikailag a spanyolok irányították a meccset. Fáj, mert már csak egy lépés választott el bennünket a döntőtől. Ezúttal viszont a spanyol válogatottban volt meg az a plusz, ami belőlünk hiányzott, és nem tudtuk kellőképpen megnehezíteni a dolgukat. A cél most már az, hogy a lehető jobban felkészítsem a játékosokat a bronz mérkőzésre, és hogy megszerezzük a harmadik helyet.
Most pedig hallgassuk meg, hogy a második spanyol gólt hogy közvetítette a Radio France kommentátora.
Les Français qui ont du mal à récupérer cette balle encore avec Porro, Porro qui accélère. Oh, c'est passé. Le face à face avec Meño. Oh, 2-0 pour l'Espagne. 2-0 et c'est mérité. Et cette fois, c'est Pedro Porro qui est venu marquer face à Mike Meño. Une deux décolle entre lui et Dani Olmo. Le petit ballon dans la surface et il ne peut rien faire le gardien de but français. 2-0 pour la Roja. C'est mal parti pour cette équipe de France dans cette demi-finale.
Az angolok csoportgyőztesként jutottak tovább, a horvátok elleni 4-2-es siker, a Gána elleni 0-0-ás döntetlen és a Panama ellen 2-0-val záruló találkozó után. A 32 között a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen hátrányból fordítottak, a végeredmény 2-1 lett. Mexikó ellen 3-2-vel zártak. A legjobb 8 között a norvégokat csak hosszabbítás után búcsúztatta a Thomas Tuchel vezette együttes, ez a találkozó 2-1-el zárult. Az argentinok ellen pedig hiába vezettek a szigetországiak, a szövetségkaptány védekező felfogású cseréi megbosszulták magukat, így 2-1-re kikaptak. A mindent eldöntő találatot így közvetítette a BBC kommentátora.
Here's Gonzalez playing across. McAllister shoots. It hits the post for a second time. McAllister first with a header, now with a shot. And England survive and it's still 1-1. But it's Messi. Messi on the right. His cross to the back post is heading. It's 2-1 Argentina and Lautaro Martínez.
Martinez from point blank range. He could hardly miss. Messi's cross. Martinez's goal. And England could be out here. Argentina in front in added time.
Most Harry Kane értékelését hallják.
Yeah, just glad for the boys, glad for everyone, the team, the staff, the fans.
Büszke vagyok a srácokra, a szurkolókra, mindenkire. Nagyrészt jó mérkőzést játszottunk, vezettünk 1-0-ra. Úgy nézett ki, kitartunk, de ezen a szinten ez nem elég. Kár, mert keményen dolgoztunk azért, hogy idejussunk. Vér, verejték, izzadság és könnyek, minden benne volt, nagyon csalódottak vagyunk.
Már csak két mérkőzés van hátra a történelem első 48 csapatos labdarúgó világbajnokságából. Vajon Spanyolország vagy Argentina lesz a világbajnok? Ki vigasztalódhat a bronzéremmel? Franciaország vagy Anglia? A hétvégén minden kérdésre választ kapunk.
Kreisz Bálint összeállítását hallottuk. A futball VB döntőjéhez kapcsolódó hír, hogy a nagy kiterjedésű kanadai erdőtüzek füstje az Egyesült Államok északkeleti térségeiben is gondot okoz. A labdarúgó világbajnokság vasárnapi helyszínén New Yorkban továbbra is kifogásolható a levegő minősége. A FIFA egyelőre nem aggódik, a nemzetközi szervezet abban bízik, hogy a szombatra előre jelzett élénk szél és a kiadós eső javít a helyzeten. Az Aston Villa szerzőtette Johan Manzambit, a világbajnokságon a svájci válogatottban 3 gólt szerző és 2 gólpasszt jegyző támadót. A 20 éves játékost a német Freiburg együttesétől szerezte meg az angol élvonalbeli klub, amely sem a megállapodás időtartamát, sem az átigazolási díjat nem közölte. Sajtóértesülések szerint a nagy ígéretnek tartott futbalista bónuszokkal együtt 60 millió font körüli összegbe kerülhetett. Ritmikus gimnasztikával folytatjuk, hiszen a sportágban világbajnokságra készülnek. A világbajnoki bronzérmes Pignicki Fannival Berelmese beszélgetett.
Megvan a világbajnoki kerethirdetés. Egyedül leszel ott egyéniben, hogyha mondjuk az olimpiákból indulunk ki, akkor ez nem szokatlan számodra, de azért Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon szokott melletted lenni magyar versenyző, és most itt a csapatot vegyük külön, hogyha csak az egyénit nézzük, akkor most ez a világbajnokság ebből a szempontból mennyire lesz szokatlan vagy furcsa?
Én úgy érzem, hogy számomra ilyen szempontból ez nem lesz szokatlan vagy furcsa, mert nagyon sokszor voltam már egyedül nagy versenyen is, akár gondolunk világjátékokra, Európa játékokra, vagy akár az olimpiára is, de volt olyan világbajnokság is, ahol egyedül voltam, mert edzéstársam sajnos sérült volt. Úgyhogy ilyen szempontból én ehhez hozzá vagyok szokva, és a együttes kétszer csapattal is nagyon jóban vagyok, így ők is jó társaságot szolgálnak.
Mondjuk ez biztos mindig megkapod ezt a kérdést, hogy azért, hogyha ritmikus gimnasztikáról beszélünk Magyarországon, akkor évek óta mondhatjuk azt, hogy te tartod az ernyőt a sportág fölé. Ez időről időre visszaköszön, vagy ezzel igazából már nem foglalkozol, mert olyan régóta van ez így, hogy ezt is megszoktad már?
Alapvetően én próbálok a saját fejlődésemre és a saját céljaimra koncentrálni, és ezért dolgozok minden nap a teremben is, illetve a termen kívül is, és minden más dolgot megpróbálok kizárni ilyen szempontból a versenyről, vagy akár a gyakorlataimból.
Hogyha konkrétan most a világbajnokságról beszélünk, ugye az előző világbajnokság az egy picit más volt, mint a korábbiak, mégpedig a sérüléseid miatt, ugye akkor éppen egy sérülésből tértél vissza, vagy picit még benne voltál ebből a szempontból a legutóbbi világbajnokságra? Hogy emlékszel vissza, és ez bármiben befolyásolja a mostani világbajnokságra való felkészülésedet?
Az előző világbajnokság Rio de Janeiroban volt, és alapvetően két dolog, két érzés jut róla eszemben. Az egyik az az, hogy mivel sérült voltam, ilyen szempontból kicsit olyan érzés, mintha meg se történt volna, mert annyira készültünk rá, egész nyáron készültünk, edzettünk rám, hogy majd ott fogok tudni jól teljesíteni, vagy be fogom tudni mutatni gyakorlataimat nagyon jól. És mire pont odaértünk a verseny előtt pár nappal a sérülés miatt, teljesen számomra nem is nagyon maradt meg a világbajnokság, inkább így a túlélésért küzdöttem. Úgyhogy így volt már mindig is egy hiányérzet, mint hogyha nem történt volna meg a világbajnokság, és nem lettem volna ott rajta. Másik ilyen szempontból elég nehéz volt a sérülés miatt, hogy azt nem tudtam megmutatni azt, amire mondjuk ténylegesen képes lennék, de próbáltunk ebből tanulni, akár edzésen való felkészüléshez, akár arra, hogy hogy fogunk tudni a világbajnokságon jól szerepelni, és megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle.
Ilyenkor, amikor sérülten vagy ott, vagy lennél ott egy világbajnokságon, akkor fel sem merül, hogy nem állsz rajthoz?
Természetesen felmerült, de ott a világbajnokság előtt még nem derült ki, hogy sérült voltam. Nekem már elkezdett fájni a bordám, vagy nem is tudtam, hogy pontosan micsoda, de a lapockám környékén, és több orvos is megnézett, többen is megvizsgáltak, és senki nem mondta azt, hogy ez komolyabb baj lenne. Mindenki arra gondolt, hogy ez egy kisebb sérülés, vagy izomgörcs, vagy valami olyan dolog, amivel simán lehet versenyezni. Így bennem ilyen szempontból nem nagyon merült föl, hogy akkor vissza fogok lépni.
És aztán jött egy új törés is, és nem is nagyon szeretnék a múltban beleragadni, mert hogy ne arról beszéljünk, hogy az előző világbajnokság hogy sikerült, vagy miért nem sikerült úgy, ahogy szeretted volna. Csupán csak arra próbáltam ezzel utalni, hogy ugye talán januártól végzel teljes értékű munkát ismét, most július van, a világbajnokságot majd augusztusban rendezik. Ez a 6-7 hónap, vagy 8 hónap, ez elég ahhoz, vagy akkora rutinnal rendelkezel már, hogy 6-7-8 hónap bármire elég?
Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, ez nagyon sok minden befolyásolja. Van, amikor azt érzem, hogy 1-2 hónap is elég arra, hogy újra jó formában lendüljek, és hogy maximumot tudjam nyújtani. De van, amikor mondjuk ehhez több idő szükséges, akár külső körülmények miatt, akár saját, akár testi állapotom miatt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy alapvetően a 6-8 hónap az elég arra, hogy a maximumot tudjam kihúzni magamból, de természetesen azért ez nem csak azon múlik.
Ugye májusban volt egy Európa-bajnokság, ahol tulajdonképpen úgy vágtál neki a versenyeknek, hogy minél jobban be tud mutatni a gyakorlataidat. Te fogalmaztál így, azért mondom ezt. Az akkor sikerült, és egy világbajnokságnak pár hónappal később ugyanígy vágsz neki? Ugyanezek a célok? Vagy egy picit már megváltoztak ezek a célok?
Sajnos az Európa-bajnokságon ez nem sikerült, az nagyon nem sikerült a gyakorlataimat úgy bemutatni, ahogy szerettem volna. Sajnos több hibám is volt, amiből megpróbáltuk mostanra tanulni. Kicsit más szemszögből próbálok ezáltal nekivágni most a világbajnokságnak, továbbra is szintén magamra szeretnék fókuszálni és a gyakorlatainak a pontos végrehajtására, de megpróbálom kicsit változtatni azon, hogy akár ezt milyen módon vagy hogyan szeretném elérni.
Ugye, hogyha nem megyünk vissza egészen az Európa-bajnokságig, csak mondjuk a pekingi világkupáig, ott döntős helyezést fel tudsz mutatni, vagy fel tudtál mutatni. Ennyire konkrét célkitűzések vannak a világbajnokságra, akár szerenként lebontva?
Nekem a fejemben van több célkitűzés is, azonban összességében úgy tekintek erre a világbajnokságra, hogy számomra úgymond az első világbajnokság ennek a ciklusnak, mivel a tavalyi sérülés miatt nem nagyon tudtam megnézni, hogy jelenleg hol tartok. Így szeretném jelenleg felmérni azt, hogy hol tartok a mezőnyben, és hogy egy év alatt, ami a jövő évi kvalifikációs világbajnokságot jelenti, hova fogok tudni eljutni, vagy hogy mennyit fogok tudni fejlődni, mire van még szükség.
Számtalan Európa-bajnokságon, világbajnokságon, sőt olimpián is vettél részt. Ezek után, ilyen múlttal a hátad mögött egy-egy világbajnokság azért még mindig ugyanolyan izgalom, mint volt jó pár évvel ezelőtt?
Számomra akár minden egyes kis verseny is, akár legyen ez egy hazai magyar bajnokság, legyen egy világkupa, vagy akár egy idegen légiósként való versenyzés is, ugyanazt az izgulást, vagy ugyanazt az izgatottságot hozza ki belőlem, mert mindenhol így alapvetően a saját teljesítményemre és a maximumra próbálnék rámenni. Én még versenyre úgy állok oda, hogy ez most fontos.
Hogyha már te szóba hoztad az olimpiai kvalifikációs világbajnokságot, amit ugye majd egy év múlva rendeznek, akkor erre csak azért kérdeznék rá, mert olvastam egy interjút, amiben azt mondtad, hogy tulajdonképpen a jövő évi világbajnokságig mindenképpen tervezel. Azt befolyásolja már, mint a folytatást, hogy az a világbajnokság majd hogy sikerül?
Alapvetően biztos, hogy befolyásoljon, de én úgy vagyok vele, hogy addig szeretném ténylegesen csinálni, ameddig jó érzéssel töltelen, de ameddig szeretek lemenni edzésre, ameddig szeretek versenyezni, és ameddig úgy érzem, hogy van még bennem egyrészt erő, másrészt fejlődési lehetőség. Úgyhogy ilyen szempontból az eredmény nem befolyásolja ott, viszont olyan szempontból, hogy utána mondjuk milyen szinten szeretném folytatni, az biztosan.
De ez még megvan, ez a lelkesedés, az a jó érzés minden egyes edzésen és minden egyes versenyen?
Legtöbbször igen, természetesen nekem is vannak nehezebb időszakaim, nehezebb edzéseim, vagy akár heteim, hónapjaim, de összességében azt mondhatom, hogy a ritmusgimnasztikát továbbra is imádom, és minden egyes edzésen találok benne olyat, ami motivál, feldob, vagy akár fejlődésre késztet.
Most éppen melyik időszakban vagy?
Most pár pillanat éppen feltöltődés időszakában, nemrég tértünk haza egy világkupáról, és jelenleg próbálok, ez az utolsó ilyen feltöltődési lehetőség a világbajnokság előtt, és próbálok minden egyes energiát magamhoz gyűjteni, és pihentem visszatérni a terembe.
Most csak arra gondoltam, hogy azt mondod, hogy vannak hullámhegyek, hullámvölgyek éppen a ritmikus gimnasztikához való viszonyodban, hogy ebben hol tartasz most. Egy világbajnokság közelette az azért előhozza azokat az érzéseket, amik mondjuk a hullámhegyre tesznek fel?
A világbajnokság közelette mindenképpen motiválóan hat, és segít abban, hogy minél fókuszáltabban és hatékonyabban tudjak készülni és edzeni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az időszak az előttem álló 3-4 hét a világbajnokságig mindenképpen motiváltan és sok erővel fog eltelni.
Ugye május és július az Európa-bajnokság, illetve a világbajnokság. Azt mondod, hogy most feltöltődés van. Nagyon közel van egyébként ez a két világverseny egymáshoz. Nem tudom, hogy a ti sportágatokban a formaidőzítés az mennyire lehetséges két ilyen aránylag egymáshoz közel lévő világversenyen.
Igen, most ebben az évben pont úgy jött ki, hogy Európa-bajnokság után nem is volt lehetőségünk leállni, se pihenni, mert már következő hétvégén versenyünk volt. Így ez most ilyen szempontból húzósabb év, de van olyan év, hogy a Európa-bajnokság korábban van május elején, közepén, vége felé, és a világbajnokság csak szeptemberben, úgyhogy akkor meg van idő köztán rendesen pihenni is. Ez az év most így jött ki, jövőre, ha jól tudom, hosszabb időszak lesz a két verseny között, úgyhogy ott akár fogunk is tudni kettő között feltöltődni.
Akkor a világbajnokság után lesz most egy kicsit hosszabb pihenőd, vagy nem tudom, hogy ilyenkor, hogyha túl vagy egy EBB-n, akkor ilyenkor szükséged van-e arra, kell-e, hogy regenerálódj, és ez mondjuk az idő előre haladtával, mármint arra gondolok, hogy minél régebb óta vagy ebben a sportágban, ez az idő, a feltöltődési idő, regenerálódási idő az egyre hosszabb?
Igen, természetesen nekünk is szükségünk van egy hosszabb regenerációs időre, és én pont azt érzem így a tapasztalataim alapján, hogy amíg fiatalabban első-másodéves felnőttként, akár az egész szezont is végig tudtam volna csinálni megállás nélkül, most már sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítok a pihenésnek és a regenerálódásnak. Így a világbajnokság után idén is lesz egy hosszabb pihenő, ami szerintem 2-3 hetet fog jelenteni, de nem tudom, hogy még nem beszéltem meg pontosan az edzőkkel, hogy milyen hosszú lesz, de utána rögtön kezdhetjük a felkészülést, mert lesznek itthoni versenyek, és még más külföldi versenyek is még össze.
Mindenféle sérülésed már a múlté, ugye? Erről igazából nem is beszéltünk, de hát gondolom, hogy ha megy folyamatosan a felkészülés a világbajnokságra, akkor sérülés már nem hátráltat.
Igen, szerencsére az egészségem rendben van. Természetesen mindig vannak kisebb, nagyobb sérülések vagy balesetek, amikkel mondjuk napi szinten is foglalkozni kell, de összességében úgy gondolom, hogy szerencsésnek tudhatom magamat.
Pignicki Fannival Bera Emese beszélgetett. 7 perccel múlt 21 óra, a körkapcsolása végére ért. A következő egy órában ugyanis újra töltve magazinunk legújabb epizódját hallgathatják meg. Én a szerkesztő Erdei Márk és a hangmérnök Jámbor Tamás nevében is köszönöm a szíves figyelmet. Tóth Béla búcsúzik, viszont hallásra.
Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Engem rég nem kérdeztél, homályba.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Erzseljen fel az erő, mi tudom, hogy bennem én. Küzdelem kell, küzdök még. Erzseljen fel az erő, ha volt is félelem, a világ.
Abból, amit kapsz, minél többet teszed bele, igen, annál többet adsz. A világ figyel minket, mi pedig mutatjuk. A korlátok csak szavak, és mi áttörünk rajtuk. A tűzben nem lángol, mint a forró láva. A bátorságon vezet ez a győzelem ára. Perzseljen fel az erőben, nem lángra kap. Az élet a legszebb és legnehezebb World Cup.
Van, hogy a tűz leég, és tükör sírni lát.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez az Újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra töltött című magazinműsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egy-egy sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni, térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes kinyert, hanem az is, mi történt valójában.
Harcos vagyok, nekem így jó, úgy nem rám számol a bíró. Ha kérdezné, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago-i csatanéven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért, ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyomba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékos is szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezést, és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
A Jaime Ramirez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mintha két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
A csoportszakaszban a chileiek továbbjutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez a találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miten a észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknak a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt le a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videl a vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szót ejteni a világbajnokság hátteréről.
Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatok, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, ezért az első fél időt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második fél időt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az ormerőt, a öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési ország volt, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol kelleni negyeddöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk. A magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Ballai Attila beszélt.
Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért. Mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy fújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentinának 4 góllal meg kell vernie Perut.
A két dél-amerikai gigász döntetlenné után a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
Lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a Magyar Tévét közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézette egy brazil újságot, amelynek az volt a szalag cím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázoltak, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa az egyébként kiváló Quiroga, nem csak hogy Argentínában született, hanem Rosarióban a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont ténykép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, hogy gyerekek, ehhez minimum 4-jel ki kell kapnotok.
Az imént említett eset az argentin elleni meccsre készülő perui játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
Perut 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormány vezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb 2 gólt szerző argentinok 2-0-ás fél idő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Népsport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
Úgy festett ez a mérkőzés, hogyha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A peruiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória látott napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramón Quiroga a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a Perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végéig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentinában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetődhetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt, hogy ugye nem kell mondani, hogy tehát a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan peruiakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami légből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amelyeket amúgy szokott.
A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Balai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázó a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk, ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutása sincs esélye, akkor most azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 000 tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perunak, emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alkú része volt. Peru baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Peru második félidei összeomlása, a peru játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetébe a Hihoni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a Hihoni szégyen mellett a Hihoni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerinte a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy ott volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ezt csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a négybe. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a négybe. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelemért 2 pont járt, vagy később 4 pontunkkal, a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoport harmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljes szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításban, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek. Ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb 2 gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbjutásról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről El Pap István beszélt.
A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal, tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen. Az Kordobában volt, Argentinában. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, én Szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és 2 dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önök kértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek és Ausztria semleges lesz, a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nézsport másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása.
Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említése méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szépszámú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundiál első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott. A meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as Németországhoz csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
Az algériaiak felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számban menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, amivel elpapistán is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szedegetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy zöldfoki szigetek pontot szerez, tudom, zöldfoki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, majd kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek 3 góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek 3 góllal, mint nem.
A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben, arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
A második játékrészben csak 2 lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett, vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, s ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kapitány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Seeger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatait hallják Katona László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
Remélem a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajta múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
Hannes Weisweiler nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek két példaképe járt elől a manipulációban.
Nureddine Kurici, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
Alemi Szekkal, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett. A mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
A Algéria Labdarúgó Szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a hihoni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első fél ideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bözde egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körívén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmét a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játék vezető azonban határozottan középre mutatott.
Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
Közben nézzük angol támadást, próbálkozást, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giusti, majd már Papp visszakapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Ecsehához. Olartico, akitől az Ecsehát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbít Maradona, egy nagyon ügyes cselel vezetére a labdát, Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás, Valdanoé, aztán Maradona fejel gól! Gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember előre figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltánót már éppen szorolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előre ívelt labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett, először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shieldont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jeleze kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradonát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
A Maradonára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó Szilágyi Dóra.
Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adósa válasszal. Ismételten Tóth Bélája a szó.
Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátóbb volt Maradonával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Nésport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradónának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfér közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
Utána a sarokgátlóval bajmolódott egy kicsit, most viszont mint a késen vajon megy át, a 16-oson belül van, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és kapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsleyt, Peter Reedet, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, urugvái sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezés gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak hogy a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és bal lábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor 5-en feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
A szóló során kétszer is kicselezett, Terry Butcher sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton, az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
Az első gól egyértelmű csalás volt és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával. Önök az újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bűnténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezési világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, aztán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói ritmusokat, amit aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekre. Tehát volt pár ember, aki azt mondta, na akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hu Hsi-ring vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntős indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt, aki azzal kezdte, hogy mindjárt meccs elején adott egy 11-est Dél-Koreának, de azt Buffon megfogta, és ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, talán Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a kettőt kihagyta, és aztán Solkihjon mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott. Mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárgalapot adni, az súrolt a pofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak. A VAR viszont sehol se volt, bírói stáb azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami abban pech volt, az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt pont.
Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belőle betörő olasz sztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
Azt megígérhetem, hogy Ant többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vett a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszer volt erre, és nyilván az olaszok azok, akkor még főként a napilapban tudtak hisztizni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett továbbütni a korának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccse. Ugye az olaszoknak az a pekük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szöuli reptéren találkoztak a Byron Morénoval. Cannavaro volt az, aki hát meg akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg a múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye azért, hogyha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üdöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyed döntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katala László.
A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javide Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Ivan Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Raguna Trinidad és Tobagói partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
Ivan Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyed döntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték az ászlójukat.
Fernando Morientes, a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyed döntőről beszélünk. Nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátó nőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyik, hogy legyen még két jó bevétel elkecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-esetnél már lehetett tudni azt, hogy ez Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egy felé fog menni.
A spanyol sajtó másnap hatalmas szalagcímekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huss Hiddink, de akkor a holland szövetségkapitánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
A negyed döntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila a helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se de, se ám, se bár, se semmi nem volt. Hiddink meg, tulajdonképpen Isten volt. Én hazafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztól, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazók és arcátlan csalásról, a rendezőország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA-elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizával próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
A negyed döntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak. Ahogy a játékosok és az edzők is.
Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argand úrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol A-sport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argand úr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Argand úr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszél saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárgalapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újratöltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendezőország. Reméljük, érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helios Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban.
Kilencen.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I'm
Mozgass a tested és lásd meg a feneket. Felejts el, gyerünk most minden rosszat. Ez az a parti, ami izgalomba hozhat. Indul a buli, hát tedd fel a kezedet. Mozgass a tested és lásd meg a feneket. Felejts el, gyerünk most minden rosszat. Ez az a parti, ami izgalomba hozhat.
Rizskin a 16-oson belőre ér. Rizskin még. Jönnek ketten is segíteni. Rizskin lő! Csúsztat! Került a labda a kapuba! Ezt gólnak hívják! 2-0! Eldőlt! Magyarország az Európa bajnokságon!
Az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet, repülj velünk a szerelem szárnyán, indul az utazás, csak erre vártál. Az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet, repülj velünk a szerelem szárnyán, indul az utazás, csak erre vártál.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2031-ig Liverpoolban Szoboszlai Dominik. Döntős az U20-as kézilabda válogatott az EB-n. Lőrinc Tamás a birkózó szövetség elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Katona László vagyok.
Nemzeti Sport Krónika.
Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpoollal. A 25 éves középpályás hosszú távú 2031-ig szóló megállapodást írt alá. Szoboszlai Dominikot hallják.
Maybe my biggest day.
Ez talán az egyik legnagyszerűbb napom. Valószínűleg az egyik az, amikor először aláírtam a Liverpoolhoz, a másik pedig természetesen az, amikor megszületett a gyermekem. De a futball karrieremben mondhatom, hogy ez benne van a top 3-ban. Nagyon boldog vagyok, alig várom, hogy újra és újra és újra belevágjak. Példát szeretnék mutatni. Példakép szeretnék lenni mindenki számára, amennyire csak tőlem telik. És amikor aláírtam, azt mondtam, hogy mindent meg akarok nyerni. És ez egyetlen pillanatra sem változott meg azóta sem. Szóval ez ugyanaz maradt. Mindent meg akarok nyerni, ami csak lehetséges, mondjuk a Bajnokok Ligáját is. Készen állok arra, hogy oda tegyem magam érte.
Keep us pushing forward and we will give you whatever you want.
A német Bild információi szerint szívesen leigazolná Tóth Rajmundot a német Bundesliga 2-ben szereplő Nürnberg. Az Eto azonban egyelőre nem engedi el a válogatott középpályást. Tóth iránt a korábbi sajtóírek szerint a Brøndby is érdeklődött, a dánok állítólag 2 millió eurót sem sajnáltak volna érte, végül azonban elálltak az üzlettől. Az FTC hátvédje Szalai Gábor pedig az élvonalbeli Maritimo labdarúgója lehet. A Nemzeti Sport információi szerint a portugál klub előre haladott egyeztetéseket folytat a Ferencvárossal a védő kölcsönvételéről. Hamarosan megállapodás is születhet a felek között. Az izraeli bajnokság újonca, a Hapoel Ramat Gan kölcsönvette a Puskás Akadémiától a csapat 23 éves középpályását, Moshe Semelt, aki a következő szezonban tehát az idényt a hazájában tölti. A magyar élvonalban kevés lehetőséget kapott, 11 bajnokin és két nemzetközi kupaselejtezőn adott neki lehetőséget Hornyák Zsolt, a csapat akkori vezetőedzője. Az Aston Villa bejelentette, hogy szerződtette a svájci válogatott labdarúgót, a világbajnokságon 3 gólt szerző és 2 gólpasszt adó Johan Manzambit. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a szlovén Slavko Vincsicset jelölte a világbajnoki döntő levezetésére, míg a harmadik helyet vívott meccset a venezuelai Jesus Valenzuela kapta. Mindkét bíró egyaránt 3-3 mérkőzést dirigált a mostani VB-n. Az Egyesült Államok elnöke részt vesz a világbajnokság döntőjén vasárnap, erősítette meg Caroline Leavitt, a Fehérház sajtótitkára. Donald Trump egy FIFA fogadáson vett részt ma a manhattani Trump Towerben. A Fehérház sajtótitkára azt azonban nem mondta ki, hogy az amerikai elnök adja át majd a világbajnoki trófeát, de várhatóan igen. A világkupa szuperdöntőre készülő magyar férfi vízilabda válogatott 20-11-re győzött a házigazda Ausztrália ellen a Sydneyben zajló felkészülési torna záró napján. Dán, izlandi és szlovén ellenfelet kapott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörének sorsolásán. A bécsi eseményen elhangzott, hogy Tóth Edmond vezetőedző csapata a H csoportban a dán bajnoki negyedik helyezett Morsz, az izlandi Valur Reykjavik és a szlovén Grossi Szlován együttesével találkozik majd. Tóth Edmond vezetőedzőt Cserjés Bendegúz szólaltatta meg.
Én azt gondolom, hogy ez egy jó csoport, szerintem 4 hasonszörű csapat. Tehát így láthatatlanban megmondom, őszintén nem ismerjük őket, csak azért amennyi információnk van ezekről a csapatokról, azért izlandi bajnokcsapat, szlovén második, dán harmadik talán. Ezek szerintem nagyon-nagyon egyforma csapatok. Van esély egyértelműen a továbbjutásra, természetesen az is a célunk, hogy megnyerjük a csoportot, de ez 6 olyan mérkőzés, azt ami biztos, hogy a rutinszerzés, a nemzetközi rutinszerzése itt tökéletes lesz, mindegyiknél lesz esélyünk nyerni, idegenben is, otthon is, úgyhogy én jónak tartom, szerencsésnek ezt a sorsolást. Az Európa Kupa szereplés az tavaly egy nagyon jó szezon volt, ez meg jó döntés volt, hogy ott indultunk, mert szinte csak jó csapatokkal játszottunk. Nagyon hasznos volt, azért most itt komolyabb csapatokkal fogunk találkozni. Természetesen belevetjük magunkat ezzel rá, mindenki szeretné magát megmutatni a nemzetközi porondon is, mindenki szeretné kipróbálni magát, én is látni akarom a csapatot, meg azt gondolom, amit mondtam, hogy olyan tapasztalatokat tudunk gyűjteni, amit majd tudunk kamatoztatni a magyar bajnokságban.
Mennyiben alakult át a csapat az előző idényhez képest?
Hát nagyon nagy átalakulás nincsen, én azt gondolom azért a mag megmaradt, azért volt mozgás, mert jött új játékos, természetesen elment 4 játékos, de jött új 5 játékos helyette, ezek mind magyar játékosok. Én azt gondolom, hogy nagyon jó keretet sikerült összerakni, ami a legfontosabb, hogy tényleg jó csapat formálódjon, aztán én nagyon bízom benne, hogy az eredményekben is meg fog mutatkozni majd. Nehéz lesz a tavalyi sikeres évet überelni, de természetesen azon leszünk. Szerintem adott hozzá minden, de hát mint tudjuk azért a sportban bármi megtörtént, hogy reméljük azért a sérülések majd elkerülnek minket.
Említetted, hogy az érkezők azok mind magyarok, hát gondolom nem véletlen alakult ez így.
Természetesen ez célunk volt. Már tavaly is, amikor elkezdtük a munkát, főleg itt a közös munkát a klubbal, hogy erre törekszünk, hogy azért lehetőleg egyre több magyar játékos legyen. Én azt gondolom, hogy olyan szezon futottunk, amire már szívesen jönnek, és könnyebb igazolnunk, mert most már hívogató szó, ha valaki Tatabányára szeretne jönni, vagy maga a klub. És azt gondolom, hogy sikerült olyan fiatalokat ide csávítanunk, akiben megvan a rövid távon, középtávon a lehetőség, hogy a válogatotthoz oda kerüljenek, ez abszolút célunk, hogy minél több játékost adjunk a válogatottnak, itt fejlődjenek, és utána tényleg a nemzeti csapatunkat is a hosszú távon stabillá tegyék, stabil játékosok legyenek, úgyhogy szerintem jó irányba haladunk.
A Tatabánya az előző idényben a Magyar Kupában és az Európa Kupában is ezüstérmes, a bajnokságban bronzérmes volt. Döntőbe jutott a magyar férfi junior kézilabda válogatott a romániai Európa-bajnokságon. Magyarország-Szlovénia 31-24. A kolozsvári fináléban vasárnap Svédország ellen lép pályára a magyar csapat. Sótonyi László szövetségi edzőt hallják.
Kontrollált mérkőzés volt, amit mi kontrolláltunk az első pillanattól kezdve. Nagyon jó, hogy a srácok a taktika szerint jártak el. Én igazából az 55. perc körül nyugodtam meg, tehát azért ez a pálya mellett nem volt ennyire egyértelmű talán. De örülök, hogy így sikerült lehoznunk ezt a mérkőzést.
Mi az, amivel leginkább elégedett a mérkőzéssel kapcsolatban?
Ez a mérkőzés mind az eddigi Európa-bajnokságon egy csapattal vagyok leginkább elégedett, ahogy mérkőzésről mérkőzésre fejlődik. Mindig van, aki a csapatnak segíti minden pillanatban. A rendszerben egyre jobban érzik egymást a játékot, hogy kompatibilisre tudom forgatni a csapatot. Tehát én azt gondolom, mindenkire már szombiszta vagyok.
Mit lát a csapattal kapcsolatban, hogy mennyi energiája van még egy ilyen Európa-bajnokság véghajráját illetően? Van még azért energia?
Hát ezt a félholtak is feléletnek egy döntőre, úgyhogy lesz egy nap pihenünk, elkezdjük a regenerációt, és felkészülünk. Az biztos, hogy a mérkőzésen azt kívántam, hogy a svédekkel szeretném játszani a döntőt, ezt mondtam a srácoknak, és nagyon örülök, hogy lehet, hogy szintén van a svédekkel még egyszer játszani.
Mi lesz majd a taktika, bár hát ne ennyire nyersen, de a lényeg az, hogy kell valamit változtatni, vagy a szlovének elleni mutatott játék elegendő lehet akár az aranyéremre?
Én azt gondolom, hogy eddig is az volt a kulcs, hogy minden csapatot elemeztük mentálisan, taktikailag, és mindenki ellen más a taktika. Svédek ellen is meg lesz az a recept, ami szerintem hatásos lehet, hogy bízom abban, hogy megtaláljuk még a különbség.
Megműtötték Gulyás Michelt, így az olimpiai bajnok öttusázó kihagyja az idei Európa, illetve világbajnokságot. A beavatkozást múlt héten Szegeden végezték el, az UTE sportolója azonban már Budapesten folytatja a rehabilitációt. Lőrinc Tamás a Magyar Birkózók Szövetségének új elnöke, az egyedüliként induló olimpiai bajnokot a sportág közgyűlésén egyhangulag szavazták meg, megbízatása 5 évre szól. Lőrinc Tamással Dedecsik Ferenc beszélgetett.
Nagyon nagy pillanat az életemben, és emiatt még fontosabb, hogy ekkora egyetértésben és ilyen egységben döntött a magyar birkózás, hogy én legyek a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, de ezt egy nagyon nagy felelősségként is élem meg, hiszen, ahogy mondtam a beszédemben is, 2 évvel az olimpia előtt nagyon sok feladat vár még ránk, de addig, amíg bármilyen irányba nézek, és olyan emberek állnak mellettem, és olyan emberekre számíthatok, akiket gyerekkorom óta ismerek, akikkel egy a célunk, azokkal szerintem sokkal könnyebb lesz bármilyen csatát megvívni a jövőben. Számomra ez nagyon fontos lesz, hogy meglegyen feléjük a kommunikáció, meghallgassam őket, és fent tudjuk tartani ezt az egységet, mert amíg ilyen, így működik a magyar birkózó közösség, addig szerintem bármire képesek vagyunk, és ez egy nagyon nagy lépés afelé, hogy egy jó olimpiát is tudjunk magunk mögött.
Említetted, hogy az olimpiai ciklus felénél vagyunk, nyilván a kvalifikációs időszak majd csak ezután indul el, de ez sportolóként tudod, hogy milyen az, hogy féltáv, hogy elnökként és egy szervezetet vezetni és így átvenni, az milyen feladatok elé állít téged most?
Nyilván egy nagyon jó csapat van mellettem, akik évek óta ebbe vannak. Én is az elmúlt éveket már a szőnyeg mellett az akadémián töltöttem, nagyon sok mindenbe beleálltam a szövetség működésébe, úgyhogy szerintem ez egy folyamatosabb és rugalmas átállás lesz. De ami még fontosabb, hogy egy olyan szakembergárdánk van, és olyan versenyzőink állnak ezelőtt a kvalifikációs rendszer előtt, ami számomra is ismeretlen, hiszen birkózásban soha nem volt ilyen. Úgyhogy ezt csak egy egységes, jó csapattal tudjuk megugrani, és én úgy gondolom, hogy ez megvan. És olyan versenyzőink vannak, akik a Los Angeles olimpia idejében lesznek szerintem a birkózásban a legjobb korban. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, nagyon bízom bennük, és mi minden támogatást meg fogunk nekik adni ahhoz, hogy ők a legtöbbet kihozzák magukból.
Beszéltél a beszédetben is rövid, hosszú és középtávú tervekről is. Hogyha egyet ki kéne emelned most így ámblok, amit szeretnéd, hogy majd, hogyha egyszer visszanéznek a te elnökségedre, akkor azt Lőrinc Tamás nevéhez kössék. Mi lenne az a legfontosabb?
Hát én most jelen pillanatban azt tartom a legfontosabbnak, hogy ebbe a helyzetben, amit el is mondtam, hogy az elmúlt években megszokott stabilitás és kiszámíthatóság meglegyen, hiszen akkor tudnak ezek a szakemberek a legmagasabb szinten dolgozni, akkor tud egy válogatott versenyző, valamikor én is az voltam, akkor tud legjobban a feladatára koncentrálni, ha biztonságban érzi magát, ha azon nem kell aggódnia, hogy mi lesz a jövő. Én ezt tartom most a legfontosabb feladatnak. Először szerintem ezeken kell túl lennünk, továbbá az, hogy az akadémia zökkenőmentesen tudjon tovább működni, hiszen anélkül meg nem tudunk jövőt építeni. Ez egy másik sarokpontja az elképzeléseimnek. És ahogy említettem is, terve van a regionális központok kialakítása, hiszen mi is látjuk a pozitív hozadékát a központi felkészülésnek felnőttbe is és utánpótlásba is, és ezekkel a regionális központokkal, amiben az akadémia is partner lehetne, hiszen szakmai támogatást tudna neki nyújtani pre akadémiai szinten, még lejjebb tudnánk vinni azt a ilyen kis központi gondolkodást, ahol az egyesületekben lévő gyerekek sűrűbben találkoznának, az edzők tudnának többször eszmét, szakmai tapasztalatokat cserélni. Én ezt egy következő lépésnek látom a jövőben.
Az ötödik helyen kiemelt Udvardi Panna a negyeddöntőben búcsúzott a romániai Jászvásáron zajló salakpályás női tenisztornán. A spanyol Badosa 6-4-7-6 arányban győzött. Az összetettben vezető Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője ért el a legjobb köridőt a Forma 1-es belga nagydíj pénteki második szabad edzésén. A 19 éves pilóta mögött a 10 helyes rajtbüntetést kapott világbajnoki címvédő Lando Norris végzett másodikként a McLarennel, míg a harmadik helyen a négyszeres világbajnok és az első szabad edzést megnyerő Max Verstappen zárt. A Nemzeti Sport szakírója Zsoldos Barnabás gondolatait hallhatják, a riporter Balogh Bence.
Egyelőre úgy tűnik, hogy beigazolni látszik a papírforma, hogy a Mercedes lehet erős ezen a hétvégén. Egyelőre Antonelli vezérletével, mert Russell nem tudta kihozni a legjobbat ebből az autóból, ő 1,2 másodperccel ért el gyengébb időt a csapattársánál, de ő már tegnap csütörtökön elmondta, hogy még mindig küszködik azzal, hogy a vezetési stílusát ehhez a különleges autóhoz igazítsa, hogy a 2026-ra megváltoztak a gumik, az autók, a motorok, és ezt Russell egyelőre nagyon idegennek érzi, úgyhogy egyelőre ő is küszködik, de még ő is bízhat az előrelépésben, minden esetre Antonelli készülhet a legoptimistábban a szombatra. A történelmi múltat tekintve Schumacher abszolút a pálya királya, de Hamilton is a sarkát tapossa. Ugye egyelőre a Ferrari tempója nem tűnik annyira biztatónak, Hamilton 7-tizedes és Leclerc másfél másodperces lemaradása, természetesen ők is előreléphetnek még, de a brit versenyző úgy fogalmazott, hogy szerinte nagyobb lemaradásban lesznek, mint Silverstone-on, egyszerűen azért, mert több az egyenes rész, és ezeken az egyenes szakaszokon a Mercedesnek az energia gazdálkodása, az energia hatékonysága az kiemelkedő. Nyilvánvalóan Silverstone-nak is nagyon pesszimistán vágtak neki, és aztán sokkal-sokkal jobb teljesítményt nyújtottak, mint gondolták. Ugye Leclerc meg is tudta nyerni azt a versenyt, úgyhogy a remény az mindenképpen él, és természetesen óriási sztori lenne, hogyha itt Hamilton nyerni tudna a Ferrari-val, de egyelőre azért még le vannak maradva csapatszinten is, és persze azt se felejtsük el, hogy Leclerc is egyre jobban ráérez erre az autóra. Egyelőre reménykedni természetesen lehet, de ez a 7-tizedes és másfél másodperces lemaradás itt a második szabad edzésen, ez nem túl sok bizakodásra ad okot, de hát majd meglátjuk, mert láttunk már nagy előrelépéseket péntekről szombatra. Egyébként maga a nap az viszonylag csendes mederben zajlott, viszont itt a második szabad edzésen egyszer túl sok kavics rakódott a pályára, és az már olyan mennyiség volt, amin áthajtva azt kockáztatták volna, hogy felverődve megrongálódnak az autók, főleg a padlólemezek, hogy ezért kellett megszakítani az edzést, hogy lesöpörjék a pályát. A második alkalommal pedig Pierre Gasly elmért egy kanyart, egy picit túlkompenzált az ellenkormányzásnál, és oda csapta az Alpine hátulját a kavicságyat övező falnak, le is bontotta rendesen az autónak a hátsó részét, leszakadt a hátsó szem, úgyhogy a szerelőknek ezzel plusz munkát adott, de hát szombatra biztos, hogy megjavítják ezt az autót.
A pályán kívül is zajlik az élet, hiszen hárman biztosan rajtbüntetést kapnak.
Három versenyző, ez Norris, Stroll és Adjar, és mindegyikük esetében arról van szó, hogy a hajtóegységek bizonyos komponensében túllépték azt a limit számot, amit egy évben használni lehet. Ugye ezt már hosszú évek óta érvényben van ez a szabály, hogy nem lehet korlátlan mennyiséget felhasználni a motorkomponensekből, és amikor a bizonyos elemekből először túllépik a limitet, akkor 10 helyes rajtbüntetés vár rájuk, és minden továbbinál 5, ha pedig több mindent cserélnek ki, több ilyen komponensből lépik át ezt a limit számot, akkor hátra sorolják őket. Úgyhogy ilyen szempontból rájuk egy nehezebb hétvége vár, de azért nem véletlen, hogy például Norrisnál is erre a versenyre időzítették ezt a cserét, mert ezen a pályán sokkal könnyebb pozíciókat javítani, mint a következő két helyszínen, a Hungaroringen és Zandvoortban.
És Piastri számíthat büntetésre?
Hát igen, az ő esete még egyelőre nem tisztázott, minden esetre dolgozni kellett az autóján valóban, és még a csapattól sem érkezett hivatalos kommunikáció, valószínűleg szombaton már tisztában látunk az ő versenyét, vagy az ő hétvégéjét tekintve. Egyébként nála is kicseréltek egy fontos motorkomponenset, ezt az elektronikus vezérlőegységet, viszont ő még ezzel nem lépte át a limit számot, úgyhogy emiatt rá nem vár büntetés. Aztán majd meglátjuk, hogy az autójával mi történik, mert neki is a szabad edzésen volt egy technikai problémája, úgyhogy a McLarennél még mindig a megbízhatósági gondokkal nyüglődnek.
Ugye most még nem kap büntetés, de Antonellinek is motorcseréje lesz?
Antonellinek is, a Mercedesnél is folyamatosan rajta tartják a szemüket, hogy mikor érdemes cserélni ezeket a komponenseket. Ugye a Mercedes is folyamatosan fejleszti a hajtóegységét, a különböző részeket, de egyelőre őt ezen a hétvégén még nem veszélyezteti annak az, hogy rajtbüntetést kapjon. És természetesen a Mercedesnél azt reméljük, hogy ez így is marad. Persze erre nincsen garancia, mert ennek a csapatnak hiába nagyon gyors az autója, és hiába vezetik torony magasan a bajnokságot, a megbízhatósági problémákkal sokat nyüglődnek. Ezt Toto Wolff is rendszeresen kiemeli, a Mercedes csapatfőnöke, és egyelőre csak bízni tudnak abban, hogy maguk mögött tudják ezeket a technikai problémákat.
A svájci Mauro Schmid nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 13. szakaszát, összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar az élen, előnye 3,5 perc a dán Vingegaardral szemben. A mai szakasz győztes Mauro Schmid értékel.
Az utolsó 3 kilométeren próbáltam jól gazdálkodni az erőmmel, bízva abban, hogy szorosan az ellenfelem mögött tudok maradni, majdnem a célvonalig, hogy majd akkor előzzek. Éreztem, hogy jobb, ha nem támadok korán. Normál esetben gyorsabb vagyok sprintben, de egy olyan napon, mint a mai, ez a tempó is kifizetődő volt. A végén már nagyon nem voltunk frissek.
Ez volt a Sportvilág, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket. Viszont hallásra.
Ez volt a Sportvilág.
Közös élmények, a magyar sport legjava.
És elkezdett hajrázni ez a pipi lány, majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig, gyere Egérke, gyere kicsi lány, Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
Ez a Nemzeti Sport Rádió, Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!